Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is. Én Farkas Dávid vagyok, ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború és a béketárgyalások fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint mára abszurd helyzet állt elő a világban, ugyanis míg Magyarország és Egyiptom együtt küzd az európai békért és az illegális migráció megállításáért, addig szerinte Brüsszel felelőtlen politikát folytat, és súlyosabbnál súlyosabb hibákat követel. Szijjártó Péter erről kairói látogatásán beszélt. Domanics András összefoglalója.
Magyarország rendkívül hálás azért a megfontolt, bölcs és higgadt magatartásért, amelyet Egyiptom ebben a rendkívül nehéz helyzetben tanúsít, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kairói látogatásán.
Magyarország nagyra becsüli Egyiptom béke erőfeszítéseit, nagyra becsüljük Egyiptom azon törekvéseit, amelyek arra irányulnak, hogy a közel-keleten élő emberek kapják vissza a békés, nyugodt életnek a lehetőségét.
Egyiptom segítséget nyújtott a Gázában élő magyaroknak, hogy a konfliktus kitörésekor elhagyhassák a gázai övezetet, emlékeztetett a miniszter, megköszönve a közvetítő szerepet a túszok érdekében.
Még mindig van egy magyar túsz, aki remélhetőleg életben van, és akinek a hazatéréséért a családjához mind a mai napig imádkozunk, és reméljük, hogy minél előbb létre tud jönni egy olyan helyzet itt a közel-keleten, amelynek folyamányaként az elrabolt túszok is hazatérhetnek mind-mind a családjaikhoz.
Szijjártó Péter beszélt az ukrajnai háborúról is, megjegyezve, Brüsszelen és a háborúpárti európai politikusokon kívül gyakorlatilag az egész világ békét akar Európában.
Magyarország az Európába irányuló legforgalmasabb szárazföldi migrációs útvonalnak az európai kapuja, így a mi határunkon óriási nyomás van már 10 éve, és Brüsszel felelőtlen migrációs politikája növeli, súlyosbítja ezt a nyomást, míg Egyiptom felelős migrációs politikája segít csökkenteni ezt a nyomást. És mi hálásak vagyunk Egyiptomnak azért, mert önök határozottan fellépnek a terrorszervezetekkel szemben, az embercsempész hálózatokkal szemben, a szélsőséges ideológiákkal szemben, amelyek mind-mind a gyökerei, az okai a migrációs folyamatok kitörésének.
Szijjártó Péter szerint a sarkaiból kifordult a világ, mert Brüsszelben sorban hibás döntéseket hoznak.
Ezért mi magyarok felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozza az európai béketárgyalásokat, ne támogassa az Európába irányuló migrációt, és vegye komolyan és becsülje meg Egyiptom szerepét az európai biztonság fenntartásában. Felszólítjuk az európai intézményeket, hogy adják oda Egyiptomnak a megígért 4 milliárd eurónyi támogatást késlekedés nélkül, és ne támasszanak amúgy is már szavatosságát vesztett politikai, ideológiai, mesterséges feltételeket a kifizetésekhez.
A külgazdasági és külügyminiszter beszélt arról is, hogy a két ország kapcsolatának még szorosabbra fűzése érdekében Egyiptomba 21 vezető magyar üzletember kísérte el a mezőgazdaság, élelmiszeripar, építőipar, informatika és a vízgazdálkodás területéről. Domanics András, Inforádió 88,1.
Erősebb Európára van szükség, amely nem függőségi, hanem partnerségi viszonyban áll az Egyesült Államokkal, mondta az USA Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Robert Paladino a Magyar Külügyi Intézet rendezvényén beszélt. Rozgonyi Ádám összeállítása.
For Hungary, I think President Trump returning to the Oval Office.
Donald Trump, amerikai elnök mindig a közös problémák megoldására törekszik. Visszatérése lehetőséget jelent a magyar és amerikai kapcsolatok fejlesztésére, amely mindkét fél részére biztonságosabb jövőt teremt, mondta Robert Paladino, aki március 7-től képviseli az Amerikai Egyesült Államokat Budapesten az új nagykövet kijelöléséig. Hozzátette, visszatérnek a hagyományos diplomáciához, így az esetleges nézeteltéréseket és diplomatikus úton rendezik a jövőben. Az új vámintézkedésekkel összefüggésben azt mondta, azt szeretnék, hogyha a kereskedelem méltányos lenne, valamint azt, hogy több munkahely és magasabb bérek legyenek. Robert Palladino úgy vélte, Brüsszelnek aktív szerepet kellene játszania a kereskedelem előmozdításában az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között. A különböző vámok, a nem vám jellegű határok fenyegetettséget jelentenek, ezeket szeretnék csökkenteni. Tette hozzá az ideiglenes ügyvivő. Úgy folytatta, a Trump adminisztráció fontos prioritása, hogy befejeződjön az orosz-ukrán háború. Az Amerikai Egyesült Államok hálás Magyarországnak a béketeremtésért tett erőfeszítéseiért. Emelte ki a diplomata. Úgy fogalmazott, erősebb Európát szeretnének, amely partnerségi és nem függőségi viszonyban áll Amerikával. Azt is fontosnak tartják, hogy az európai országok növeljék a védelmi ipari kiadásokat. Meg kell védeni az ipari termelést. Emelni kell a termelési szintet az európai országokban. Tette hozzá Robert Palladino. Az amerikai és a magyar nemzet egyaránt szuverén és a közös érdekek mellett dolgozik együtt. Az együttműködés során összpontosítani fognak az energetikai és a védelmi területre, valamint a kereskedelemre. Mondta az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője.
Megvan a megállapodás a német kormánykoalícióról. A részletekről Exterde Tibor kérdezte Prőle Gergely korábbi berlini magyar nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programigazgatóját.
6 tárcát kapott CDU, 3-at a CSU, tehát így összesen 9 tárcája van a polgári vagy jobb oldalnak, és az SPD pedig 7 tárcával rendelkezhet. Ennek valóban az a célja ennek a 144 oldalas papírnak, hogy vázlatosan arról számoljon be, hogy akarja a kátyúból kitolni Németország kocsiját ez a kormánykoalíció.
Az előző kormánykoalíció megalakulásának első pillanataiban a kormányprogramot olvasgattuk, meg azt, hogy ki milyen tárcát kapott, és akkor mindenki megállapította, hogy abban kódolva van a viszonylag hamar összeveszés. Ebben a tárcaelosztásban nincs kódolva ilyesmi? SPD a pénzügyminisztérium.
Itt talán azért nincs kódolva, egyrészt mert a koalíció működésének szabályait is rögzítették benne. Tehát minthogyha ott kísértene ennek a 3 évnek a szelleme abban a kapcsolatban, hogy mit mondanak arról, hogy a belső konfliktusokat miképpen kell kezelni, milyen rendben kell összeüljön ez a koalíciós bizottság, amelyik ugye az a jó működésért felel, és hát mondjuk való igaz, hogy az SPD, a pénzügyminisztérium, vagyis hogy az osztogatásnak végső soron, ami a szociáldemokratáknak mindig egy kedvelt sportja, hogy ez működőképes legyen, annak a tárcaelosztás alapján nincs akadálya, de hát azért mondjuk ez nem ilyen egyszerű, mert a költségvetés elfogadása azért az viszont mégiscsak egy közös koalíciós cselekedet kell legyen.
Mi az a feladat mix, amivel egy leendő német kormánynak szembe kell néznie? Mi lehet az első, a második és a harmadik helyen?
Ugye ennek a koalíció kötésnek a legfőbb pontjai azok a migráció, a gazdaság, illetve általában az adópolitika, illetve a gazdaság élénkítésének és az infrastruktúra, az ország infrastruktúrájának a rendbetétele. Ezek voltak a legfőbb pontjai. Na most ugye ezek olyan területek, ahol ideológiai különbségek is vannak a pártok között. Kezdjük a migrációval. Ott én azt gondolom, hogy sikerült egy elég hatékony kompromisszumot elérni, hiszen megállapodtak arról, hogy a kitoloncolás rendszere az leegyszerűsödik. Megállapodtak arról, hogy a családtagok, a távoli országokban lévő családtagoknak a Németországba hozása annak érdekében, hogy a társadalmi integráció könnyebbé váljon, ez 2 évre jégre teszik, tehát ez nem fog megtörténni. Arról is megállapodtak, hogy akiket kiutasítottak, azokat onnantól kezdve a rendőrség letartóztatásban tarthatja, tehát nem fordulhat elő az, hogy nem találják, amikor indul a repülő visszafelé. Tehát azért itt komoly szigorítások léptek életbe. Az adópolitikában és általában avval kapcsolatban, hogy mit adunk és mit veszünk el, vagyis hogy próbáljuk a gazdaságot működőképessé tenni, tenni. Nem vezették be a vagyonadót, pedig ugye ez az SPD-nek korábban kívánsága volt a gazdagok megadóztatása érdekében. Ugyanakkor viszont a munkaterheket, azokat próbálták csökkenteni, vagyis például aki nyugdíjasként dolgozik, csak egy példa, az 2000 euróig adómentesen kereshet nyugdíjasként, ha dolgozik. A túlórákat például adómentessé tették. Tehát van egy látványos szándék arra, hogy az ország teljesítő képességét növeljék. Az energiaárak, ami megint csak egy súlyos tehertétel volt, ott 5 centtel csökkentik az elektromos áram árát, és ugyanakkor kicsit visszavesznek abból az ideológiai elkötelezettségből, ami a zöldek miatt volt benne, hogy a zöldítést olyan energiával és olyan vehemenciával folytassák, mint korábban. Tehát egy csomó olyan döntés született, ami jó kompromisszumnak tűnik, és ami egyértelműen abba az irányba mutat, hogy nagyon nagy az elszánás az ország sorsának jobbra fordításáért.
Az infrastruktúra az azt jelenti, hogy utakat, vasutat, meg internetet fognak építeni Németország szerte?
Pontosan, tehát azt is meghatározták, hogy ezt milyen ütemben akarják csinálni, azt is megbeszélték, hogy a vasút vezetését azt lecserélik, és újat neveznek ki, tehát ennek meg kell legyen az útépítésnek, a vasúti korszerűsítésnek, az internet vagy a digitális hozzáférés fejlesztésének meg kell legyen a maga ritmusa.
Mondtak valami kezelhetőt arról, hogy milyen szerepet akar Németország betölteni az Európai Unióban? Azt mondja Friedrich Merz, hogy egy bátor ország akarunk lenni.
Igen, hát a szándék ezzel kapcsolatban egyértelmű, és az is világos, hogy a külpolitikában komoly ambíciók vannak, megvalósul az, ami Friedrich Merz régi terve, vagyis hogy a kancellári hivatalban egyfajta ilyen biztonságpolitikai, külpolitikai agytröszt jön létre, ehhez hozzájárul még az, hogy több mint 40 év után a CDU-hoz kerül a külügyminisztérium, ez azért egy nagyon nagy változás az eddigiekhez képest. Egyértelműen elköteleződtek a koalíciós szerződésben Ukrajna további támogatása mellett, és az európai együttműködés mellett is természetesen, hogy is lehetne ez másképp egy német koalíciós szerződésben.
Az Alternative für Deutschland, az AfD-hez való hozzáállásban bármilyen változás tapasztalható, vagy ez nem a koalíciós szerződés asztala?
Amiről a bevezetőben beszéltünk, és pedig, hogy szabályozzák azt is, hogy a koalíció működése az milyen módon lehet gördülékenyebb. Ennek része az is, hogy meghatározták, hogy csak olyan döntéseket vagy javaslatokat visznek a parlament elé, amit a két koalíciós partner egymással minden részletre kiterjedően egyeztetett. Vagyis, hogy ne fordulhasson elő az, inkább úgy mondom, hogy a többség úgy jön létre, hogy a CDU mondjuk az AfD szavazataival tud átvinni egy határozati javaslatot, vagy egy törvényjavaslatot. Tehát igyekeznek valamilyen módon, ez benne is van a szövegben, mindenféle szélsőségnek, legyen az akár bal, akár, de hát persze főleg jobboldali, megakadályozni azt, hogy ilyen módon hatással bírjon a kormányzati politikára.
Lehet-e látni, hogy a német társadalom miből ítéli meg, hogy egy kormánykoalíció sikeres-e, hogy leviszik az áramárat, hogy toloncolják ki azokat, aki a kormány szerint nem oda valóz? Mit figyelnek a németek?
Hát a német társadalom az utóbbi időben nagyon érzékenyé vált ezekre a kérdésekre, és a belbiztonság megerősítése, az is egy nagyon fontos része a koalíció szerződésnek, tehát megerősítik a rendőrséget, megerősítik a titkos szolgálatokat, olyan hatásköröket adnak nekik, amelyek eddig nem voltak. Az imént említettem, hogy a kitoloncolás esetében például jóval határozottabb rendőrségi fellépésre lehet számítani, de hát azért a német társadalom azt is látja, hogy ez ezek az infrastruktúrális fejlődések, ezek elmaradtak az utóbbi időben, és hát amit leginkább lát, meg főleg látott az elmúlt 3 évben, az az, hogy állandóan marakodtak koalíción belül. Ennek persze a német sajtóban is nagy hagyománya van, hogy ezt próbálják minél inkább pellengérre tűzni, vagyis úgy kell politikát csinálni egy koalíción belül, hogyha vannak is nézeteltérések, hisz hogy ne lennének, azok lehetőség szerint rejtve maradjanak.
Friedrich Merz keményebb kezű kancellárnak ígérkezik, mint erődje?
Friedrich Merz, majd meglátjuk, hogy mennyire birkózik meg ezzel a feladattal, hisz ez párton belüli és párton kívüli kritikusai szájából egyaránt elhangzik, hogy még semmilyen olyan hivatalt nem vitt, ahol az ilyen típusú dilemmákkal, vagy a hatalomgyakorlás konkrét feladataival szembesülnie kellett volna. De hát a cél nyilván az, hogy egy hatékony kancellári hivatal legyen a keze alatt.
Prőle Gergely, korábbi berlini magyar nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatóját hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az elmúlt fél évszázadban a Közép-Ázsiából Törökországon át a nyugat-balkáni régión keresztül Európába tartó drogkereskedelmi útvonalak alig változtak. Exterde Tibor arról kérdezte Dobó Gézát, a Migráció Kutató Intézet kutatóját, hogy a migráció erősödése változtatott-e ezen.
Összefonódás történt, akik kábítószerkereskedelemmel, csempészettel foglalkoznak, bővítették a portfóliójukat, az embercsempészetet is felvették közéjük.
Mindegy, hogy mit, csak profit legyen rajta, ez a rendező elv?
Igen, tulajdonképpen az embercsempészek is, mint a legtöbb szervezett bűnözői csoport, a megfelelő mértékű haszonra fókuszál.
De a 70-es, 80-as évek óta látjuk, az államok tehetetlenek?
Hát több-kevesebb intenzitással felveszik a küzdelmet, mindkét fenoménval szemben, de macskaegér harc valahol.
De fejlettebbek a csempészési útvonalok, vagy olyanok a domborzati körülmények, hogy nem lehet védeni? Hát itt azért ezen a területen belül legalábbis nincsenek tengerek, amin hajózni lehetne, itt talajon kell mozogni, nem?
Hát zöld határról beszélünk, de a zöld határat is olykor kisebb kék határ, szelik keresztül folyók, patakok, és hát olyan lehetőségeket nyújtanak ezek a hegyi ösvények, amik megkönnyítik a telepen mozgását a drog- és embercsempészeknek. Természetesen a hatóságok hol intenzívebben, hol kevésbé intenzívebben lépnek fel, ez országfüggő is, jelen vannak nemzetközi szervezetek is, mint a Frontex, de a jelenség létezik, mint egyéb más szervezet bűnözői tevékenységet sem sikerült ez idáig teljes mértékben felszámolni.
Mi itt Magyarországon célország vagyunk, vagy tranzitország vagyunk?
Ami az irreguláris migrációt illeti, tranzitország, rendkívül kevesen maradnak itt, ami a kábítószercsempészést illeti, részben tranzit, részben Célország.
Nagyon sok állam van ezen az útvonalon. Az egyes államok hozzáállása a csempészethez, az változott az elmúlt 30 évben? Volt olyan állam ezen a területen, amelyik 30 évvel ezelőtt még háborús területnek számított?
Illetve volt olyan állam is, ami függetlenséggel sem rendelkezett. Azóta alakultak ki államhatárok. Ha úgy tetszik, megnehezítették a dolgát a csempészeknek, viszont ha úgy tetszik, újabb lehetőségek is nyíltak a határokkal. Például az észak-macedon-szerb-koszovói hármas határ közelében Lojene nevű település az észak-macedon oldalon, illetőleg mire tovább a szerb oldalon egy úgy tudjuk elképzelni, mint egy kis túlzással, mint valami afgán-pakisztáni határon lévő törzsi területet, a lakosság túlnyomó részt albán nemzetiségű, erős klán, családi kapcsolatokkal a határ mindkét oldaláról. Régóta foglalkoznak csempészéssel, korábban más területeken, most tulajdonképpen földrajzilag odaért a fókusz, ahol egyébként is laknak. Tehát a portfóliót bővítették az ember csempészetten, drogot, fegyvereket, bizonyos időszakokban pedig műszaki árut is szállítottak.
Honnan származnak az áruk? Ott termelik meg, nem minden kábítószer alapanyag megtermelésére alkalmas ezeknek az országoknak az éghajlata például.
Ami a termesztés illeti a Nyugat-Balkánon, ott Albánia, tehát a marihuana termesztés jelentős kibocsátó országa, egyébként pedig más irányokból, közel-keletről, közép-keletről, afgán heroinnak az egyik főcsapása vezet a nyugat-balkáni útvonalon keresztül.
A profit az hol csapódik le? A Nyugat-Balkán országaiban, klánokon? Ott szaporodnak a Mercedesek meg a paloták, vagy ezek nemzetközi, máshol realizálódó nyereségek?
Is. Például említettem önnek ezt a Miratovas nevű települést a Észak-Macedón szerb határ szerb oldalán, ott telepkutatást végeztünk, tehát a roskadozó, teljesen kaotikusan urbanisztikailag rendezetlenek a felépítmények, de ott a doradozó Viskó mellett olyan hipermodern és még esztétikailag is teljesen megfelelő és építészetileg is igényesen kivitelezett házakat is láttunk, ami megárná helyét akár Lozánban, vagy a Genfitó másik partvidékén, Svájcban.
Ilyenkor ezt feltételezni kell az ország egyéb gazdasági teljesítménye miatt, hogy ez valószínűleg valamilyen illegális tevékenységből származik? Ezeket nehéz bizonyítani általában.
Pontosan így van, hiszen a legális lehetőségek is elméletileg korlátlanak. Akár lehet, hogy egy startuppal találta meg a szerencsét az illető, kevésbé valószínű, hogy akkor továbbra is ott él.
Az államok részt vesznek? Ez egy kényes kérdés mindig, de hát világban van olyan, hogy maga az állam irányítja, segíti a kábítószer vagy bármilyen illegális tevékenység művelését.
Hát mint például ugye az Assad rezsim, nemrég megbukott Assad rezsim idején Szíriában a kaptagon, tehát ez egy ekkor gyógyszerként előállított, szintetikus kábítószerként használt kábítószernek a hatalmas gyártási kapacitása tulajdonképpen egy legális drogáram volt. Szíria most ez az áru terítésre jellemzően nem Európában került, hanem ott a Közel-Keleten fogyasztották. Olyan volumen, de a Nyugat-Balkánon nem fordul elő, hogy félig meddig szinte deklarálja egy állam, hogy részt vesz ilyen tevékenységben. Szemethúnyás, korrupció előfordul.
De hát ezek az országok, ezek általában régóta az Európai Unió irányába orientálódó országok. És mégis van szemhúnyási jelenség?
Hát az Európai Unión belül is van ilyen jellegű tevékenység, többé-kevésbé korrupció bárhol előfordulhat, tehát az intenzitásban nyilván különbség van, nyilván a Balkánt jobban jellemzi, de teljes egészében nincs ilyen nap alatt.
Dobó Gézát, a Migráció Kutató Intézet kutatóját hallották. Ukrajna nyitott egy ásványkincsekről szóló megállapodás aláírására az Egyesült Államokkal, de csak akkor, ha az egyenlő partnerséget biztosít és tiszteletben tartja az ukrán szuverenitást, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, elvárja, hogy az USA technológiát és tőkét hozzon. A megállapodás esélyeiről Szabó Gergő kérdezte Bendarzsevszki Antont, a posztszovjet térség szakértőjét, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány igazgatóját.
Hát úgy tűnik, hogy Zelenszkij megtanulta azt a tárgyalási stratégiát, amit Vladimir Putyin is alkalmaz Donald Trump-al tárgyalva, az pedig az a stratégia, hogy hogyan lehet olyan nemet mondani Donald Trumpnak a bizonyos igényekre, vagy feltételekre, amelyeket ugye Ukrajna nem akar abban a formában elfogadni, aláírni, de mégiscsak úgy keretezi ezt az egészet, hogy Donald Trump ne érezze azt, hogy ez egy nem, hanem egyfajta igennek érezze. Tehát Zelenszkij megfogalmazása egy való egy olyan igen, ami erős feltételeket tartalmaz. Ugye hasonlóan lép fel Vladimir Putyin a háború lezárása és az általános fegyverszünet irányába, tehát azt mondja Donald Trumpnak, hogy igen, de jelenleg asztalon lévő megállapodás az ukrán nyersanyagokról és ritkaföldfémekről nem túlságosan előnyös Ukrajna számára. Annak az előző változata aláírható lett volna, tehát alapvetően mindkét fél számára előnyös részeket tartalmazott. Azt ugye nem sikerült aláírni, nevezetes fehérházi vita során nem kerül sor aláírásra, pedig ott elő volt készítve együtt. És az Egyesült Államok pedig március végén előjött egy újabb tervezettel, ami sokkal hátrányosabb volt Ukrajna számára. Gyakorlatilag a teljes ukrán nyersanyag készletre, vagy rá akarják tenni a közüket az Egyesült Államokban, és nem világos, hogy mit adnak cserébe, hát az amerikai befektetéseken túl mit adnak cserébe, ráadásul, ami kifejezetten problémás minden más mellett, az az, hogy Ukrajna jelenleg egy EU csatlakozási fázisban van, tehát a tagsági tárgyalások meg vannak nyitva. Nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, most ezzel járnak bizonyos feltételek és bizonyos szabályok az Európai Unió részéről. Ebben a konkrét most tárgyalt megállapodásban az Egyesült Államok részéről felmerült az az igény, hogy amennyiben bármilyen új nyersanyaglelőhely kitermelésére kerülne sor, akkor az Egyesült Államok prioritást élvez. Tehát az Egyesült Államok lehet, amennyiben ők igényt tartanak rá, akkor minden esetben ők lennének az elsők, akik megkapják a jogot mondjuk annak a lelőhelynek a kitermelésére. Hát különböző közbeszerzési eljárásokat, vagy a különböző európai versenyszabályozást, az nem tenni működőképessé Ukrajnában, és Ukrajna többek között erre hivatkozik, hogy hát ezt ők nem tudják megoldani, hogyha ők majd egyszer az Európai Unió tagjává válnak, vagy már ugye az ezt megelőző folyamat során ezeket az amerikai preferenciákat nem lehet érvényesíteni, tehát ezeket a feltételeket is próbálnák átszabni.
A harctéri cselekményeket látva mennyire sürgető Ukrajna számára az, hogy maguk mögött tudják az Egyesült Államok támogatását?
Hát több szempontból sürgető, hiszen egyrészt az ukrán hírszerzés most valamiféle újabb orosz offenzívát lát. Az időjárási körülmények egyébként indokolják ezt, és most pedig a tavaszi hóvadás, felmelegedés után megszáradnak a gabonamezők. Ez lehetővé teszi a nagyobb arányú támadó jellegű műveleteket, és Ukrajna arra számít, hogy Oroszország akár új frontot nyithat Ukrajna északi-északkeleti részében. A másik pedig az, hogy az előző amerikai adminisztráció által elfogadott támogatás, ugye jelenleg zajlik, tehát ezeket Ukrajna az elmúlt hetekben, hónapokban megkapta ezeket az eszközöket, és valamikor a nyár folyamán fog véget érni, tehát addigra jár le ezeknek a csomagoknak az átadása Ukrajna számára, és Ukrajna számára pedig fontos lenne, hogyha ez lejár, akkor továbbra is legyen biztosítva amerikai támogatás, elsősorban a tüzérségi lövedékek és a légvédelmi eszközök terén. Ebben tekintetben van idejük, de tárgyalni kell, hogy a következő hónapokat követően is ezek az amerikai katonai eszközök Ukrajnába eljussanak.
Dendázseszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.